Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Az Alkotmánybíróság tegnap egyhangulag úgy döntött, hogy alaptörvénybe ütközik a Renate Weber ombudsmani tisztségből való menesztésére vonatkozó parlamenti határozat. Az alapjogi biztos leváltása miatt az ellenzéki szociáldemokrata párt emelt kifogást, és ennek adott helyt a Taláros testület. Így okafogyottá vált a kormánykoalíció ombudsman jelöltje, az RMDSZ által javasolt Fábián Gyula kinevezéséről már a tervezett parlamenti szavazás. Történt mindez annak ellenére, hogy a kormánykoalíció nagyon optimistán nézett a jövőbe, vagy a nagyországos témához igazodva fogalmazhatok úgy is, hogy előre ivott a medve bőrére. A menesztést a liberálisok erőltették, persze nem volt nehéz táncba vinni a másik két koalíciós partnert sem, ám tegyük hozzá, volt azért egy igen pikáns mozzanat is ebben a történetben. Mihály Bádéa, a képviselőházi jogi bizottságának az Uszéré pluszos elnöke, bekapcsolva felejtette a meghallgatáson a mikrofonját, és hallatszott, amint azt mondta, hogy nem tetszik neki az, ahogy eljártak a meghallgatás, illetve a szavazás során. Azt mondta, azért nem, mert úgy viselkedtek a koalíciós pártok, mint a szociáldemokrata párt. A szociáldemokrata párt, amelynek a módszereit számos alkalommal bírálta mind a liberális párt, mind pedig az Uszéré plusz. A népügyvédjének leváltása a mai témánk. Frunda György jogász, volt szenátor a vendégem. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
Frunda úr, ön a Renate Weber leváltásának a napján azt mondta, hogy az Alkotmánybíróság meg fogja torpedózni a kormánykoalíciót alkotó pártok döntését. Ennyire egyértelmű volt a helyzet? Az Alkotmánybíróság döntésének az indoklása még nem ismert. A Taláros testület csak annyit közölt, hogy a Renate Weber ombudsmani tisztségből való eltávolítására vonatkozó parlamenti döntés sérti az alkotmány első cikkelyének 3-as és 5-ös bekezdését, amelyek a jogállamiság elvét, valamint a törvényesség és az alaptörvény elsőbségének az elvét rögzítik. Ugyanakkor sérti a népügyvédje intézmény megszervezését és működését szabályozó törvényt is. Tehát egyértelmű volt ez már ezelőtt 3 héttel?
Számomra igen.
Miért?
Egyértelmű volt attól a pillanattól, amikor a kormánykoalíció megpróbálta úgy leváltani az ombudsment, hogy azt mondja, hogy nem fogadja el az évi jelentését. Erőltette, hogy a 2 éves jelentést mutassa be a parlament előtt, és ennek a elutasításával úgy értelmezte, hogy akkor le is van váltva az ombudsman. Ezt nem merte végül is megjátszani, ezt a politikai szenáriót, lehetőséget, azért, mert a népügyvédje törvénye nem mondja kitételesen, hogy a jelentés, az évi jelentés nem elfogadása az intézmény főnökének menesztését jelenti, mint például a román rádió közszolgálati rádió, vagy a román közszolgálati tévé esetében. Ezért utolsó pillanatban váltottak, és megpróbáltak ürügyet találni, mondván, hogy a ombudsman Renate Weber nem tartotta be az alkotmányt, az alaptörvényt, és azokat a törvényeket, amelyeket megtámadott. És erre ő azt mondta mosolyogva, jó, konkrétan mondjanak esetet, hogy mikor nem tartottam be az alkotmány vagy más törvényt. Konkrét példát nem tudtak felhozni, hanem egy politikai szavazás volt. Na most ahhoz, hogy megértsük az Alkotmánybíróság döntését, vagy az én hozzáállásomat, az állam intézményes felépítését kell ismerni. Az ombudsman egy nagyon fontos szerepet játszik be az állami struktúrában, mert egy kéziféként van beépítve a kormány-parlament viszonyában olyan értelemben, hogy csak az ombudsman támadhatja meg a kormány sürgősségi jelentéseit. Ezért általában a kormány megpróbál egy olyan ombudsmant kinevezni, aki hallgat, aki nem csinál semmit, aki nem támadja meg a kormány döntéseit, akkor sem, amikor nyilvánvaló, hogy azok sértik az emberi jogok, alapjogokat vagy alapszabadságokat. Renate Weber nem tette ezt. Akkor, amikor járvány volt, az emberek meg voltak ijedve, és az emberek hallgatólagosan elfogadták azt, hogy leszűkítik mozgásterületüket, jogaikat, akkor határozottan megtámadta a kormány döntését alkotmánybíróságon, és nyert. Az alkotmánybíróság kimondta, hogy csak törvény értelmében alapján lehet alapvető emberi jogokat karcsúsítani, szűkíteni, és csak határidőn belül, tehát zárt időre. Ez nagyon nem tetszett a kormánykoalíciónak, és főleg az, hogy az utolsó időben a kormánykoalíció vezetői, például a miniszterelnök Kücsú, Florin Kücsú miniszterelnök úr, elmondta, hogy mivel a parlament nagyon lassan dolgozik, következőkben sürgősségi rendeletekkel akarják a kormányprogramot alkalmazni. Hát már csak ez egy bizalmatlansági indítványi ok, amiért a miniszterelnöket le kéne váltani. Egy jogállamban, egy demokráciában soha nem kormányzó sürgősségi rendeletekkel, főleg, hogy nemzetközileg is, Román Alkotmánybíróság döntése alapján is kimondják, hogy mit jelent a sürgősségi rendelet elfogadásában. Tudván ezt, meg akartak szabadulni Renate Webertől. A fontos az a maga bevezetőjében, hogy egyhangulat fogadta el az Alkotmánybíróság a döntést. Tehát ottan vannak olyan alkotmánybírók, akiket a PNL javasolt, akiket a PCD javasolt, akiket az RMDS javasolt, csak itt az államelnök javasolt. Hogy mind a kilenc alkotmánybíró közös nevezően egyhangulat kimondja, hogy a leváltása alkotmányellenes volt. Ez egy hihetetlenül nagy pof, politikailag gondolva persze, politikai pof a kormánykoalíciónak, és figyelmeztető arra, hogy mit fog a következőkben tenni. Főleg, hogy ezelőtt egy-két héttel az Alkotmánybíróság egy másik döntést fogadott el, amelyben alkotmányellenesnek minősítette a közszolgálati tévés közszolgálati rádióvezetőknek a leváltását, illetve a helyetteseknek a kinevezését. Úgyhogy véleményem szerint Renate Weber most visszakerül tisztjégébe, az lenne a koalíció legnagyobb hibája, az mondja, más ürügyet keresünk és leváltjuk. Nem ürügyet kell keresni és leváltani az ombudsman, hanem betartani az alkotmányt és a kormányzás alapvető demokratikus és jogállamisági elveit.
Ahogyan továbbokról szeretném, hogyha még beszélnénk, de maradjunk ennél az ön által egyértelműnek nevezett helyzetnél. Ha ennyire egyértelmű, akkor mi a logikája a leváltásra tett, most már tudjuk biztosra, hogy ez egy leváltásra tett kísérlet? Miért teszi ezt a kormánykoalíció olyan körülmények között, hogy tudja azt, hogy az alaptörvénybe ütközik? Tudjuk azt, hogy a szent törvénybe ütközik, ha úgy tetszik. Ez az ország legfontosabb törvénye, az alkotmány, és ezt hágjuk át.
Igen, hát ez nem első és nem utolsó alkalom. Vannak olyan törvények, amelyikben vannak alkotmányellenes cikkelyek, de hogy az alkotmányellenesnek is nyilvánítsa az Alkotmánybíróság azt a cikkelyt vagy azt a döntést, valaki meg kell támadja. Én azt hiszem, hogy a kormánykoalíció abban reménykedett, hogy senki nem támadja meg az Alkotmánybíróságon, mert ez naivitás volt, logikus volt, hogy a szociáldemokrata párt ezt a lehetőséget kihasználja. És az is naivitás volt azt hinni, hogy Renate Weber becsomagolja a kis könyvtárat, fogja magát és elmegy. Renate Weber megtámadta a képviselőház és a szenátus döntését. Megtámadta Bukarestben a bíróságon, az illetékes bíróságon. Most már okavesztett lesz ez a per, de 100%-osan megnyerte volna azt a pert is, és neki jár, mert az anyagi részét tovább tudja vinni, neki jár kártérítés, anyagi és erkölcsi kártérítés, mert megkurcolták, mert lejáratták, és anélkül, hogy lehetőséget adtak volna neki, hogy megvédje álláspontját, emlékszik, hogy mi volt ott a bizottsági meghallgatáson, leváltották. Ez egy nagyon jó lecke és nagyon jó figyelmeztetője a kormányzó koalícióknak. Persze én mindig először az RMDS-re gondolok, és azt hiszem, hogy az RMDS-nek ebből le kell vonni a tanulságot, és mielőtt ilyen lépéseket megtesz, konzultáljon a jogászaival. És nem utolsó sorban azt is el kell mondani, hogy ez egy nagyon-nagyon kellemetlen helyzet Fábián Gyulának. Egy olyan embernek, aki eddig bizonyított, mind ügyész, mind tanár, mind jogász, kitették ennek a lehetőségének, Én azt hiszem, hogy az lett volna normális, hogy a bizottsági meghallgatást el kellett volna halasztani mindaddig, amíg az Alkotmánybíróság véleményt mond, és csak utána kellett volna meghallgatni Fábián Gyulát és kitenni, vagy megjátszani azt a lehetőséget, hogy ő legyen a következő ombudsman.
Nyilván az RMDSZ azért ment bele ebbe, gondolom én azért ment bele ebbe az egészbe. Nem tudom, hogy belegondoltak-e egyáltalán abba, hogy ez alkotmány ellenes is lehet, de hogy Csoma Botond azt mondta, hogy lehetőség van arra, hogy egy magyar személy töltse be ezt a fontos tisztséget, és itt ez volt a szempont.
Nézze István, csak akkor teszek én oda magyar embert egy tisztségben, amikor a kinevezése biztos, amikor teljesen alkotmányos. Nem teszem ki az egyik jó hírnevű emberemet, kitűnő szakembert annak, hogy lejárassák, és utána támadás érhesse. Tehát ez egy tévedés volt, hogy ezt gondolták. Tehát én biztos vagyok, hogy a RMDSZ jogászai ezt elemezték, tanulmányozták, és nem hiszem, hogy lett volna olyan jogász, aki nevetette volna fel ennek a problémának a lehetőség.
Tegyük hozzá, hogy Renate Weber menesztését az Európa Tanács alkotmányjogi szakértőkből álló konzultatív testülete, a Velencei Bizottság is aggályosnak tartotta, nem csak a hazai taláros testület döntött így. Persze a Velencei Bizottságot csak akkor szeretjük, amikor a véleményezése tetszik nekünk.
Hát általában a bírósági döntésekkel nekünk tetszik, jó, ha elvesztettük, akkor kritizáljuk. A Velencei Bizottsághoz kért még adott információkat a román parlamenttől, amit ezek el kell küldjenek, és attól függetlenül, hogy az Alkotmánybíróság visszaállította a Renate Webert, a Velencei Bizottság egy döntés fog hozni. És ez megint egy pof lesz a román jogállamiságnak, hogy nem tartotta be a törvényeket, és ez annál is nagyobb baj, hogy ez egy nem elszigetelt, véletlen eset, és az, hogy mindig máskor rendben volt. A múltkor ugyebár Londonban úgy döntöttek, hogy Popovics Upujúnak az elítélése törvénytelen volt, hogy bratizott a bíró a konkurenciával, és nem adja ki Romániának Puju Popovicsot. Ha kettőt összekötöm, két ilyen nemzetközi testület, a Velencei Bizottság plusz az Egyesült Királyságnak legfelsőbb bírósága, plusz Román Alkotmánybíróság. Ezek olyan nagy pofonk az igazságszolgáltatásnak, amely után azt mondja az egyszerű ember, akit megbüntet a rendőrség, mert túl hamar hajtott, vagy akár kiakbéta, akármilyen pere van, azt fogja mondani, hogy bízzak meg az igazságszolgáltatásba, ha így nemzetközileg el van ítélve.
Sokat szittuk itt a kormánykoalíciót, azt azért ki kell mondanunk, hogy Renate Weber, a népügyvédje, nem egy ma született bárány, és volt néhány alkalom, amikor beleállt a politikába annak ellenére, hogy neki nem ez volt a dolga, és ez az egyik nagy probléma az én meglátásom szerint a népügyvédje hivatallal, hogy személyközpontú. Ez alatt azt értem, hogy a vezető igyekszik kiszolgálni azt a pártot, amelyik őt kinevezte, mert hogy Renate Weber ezt tette.
Mondjon nekem egy konkrét példát, mikor Renate Weber politizált egyik vagy másik párt mellett. Renate Weber nagyon betartotta a törvényt, ha Renate Weber támadni lehet, azért lehet, mert a 90-es években ő Brassóból jött fel Bukarestbe, és emberjogvédelmi egyesületeknél dolgozott, szövetségeknél. Ő volt a Dialog Szociálnál, a 22-esnél, mindig a jogokat védte, a kisebbségi jogokat, a nemzeti kisebbségi jogokat is, én akkor ismertem meg, részt vett alkotmányszerkesztésben, támadta azokat a törvényeket, törvénytervezeteket, amelyek nem voltak eurokonformok. Utána az élet Brüsszelbe vitte, ahol ugyan emberjogi védőként remekelt, úgyhogy őt nem lehet politikai karrierrel se gyanúsítani, se vádolni. Ő nem akart politikát ilyen szinten máskori, mind ombudsman, mind népügyvédje befutni. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ezek a támadások csak a kormánykoalícióról részéről jöttek, és nem lehetett konkrétizálni őket. Amit ő mondott, az megállta a helyét. Tehát én mint ügyvéd, mint állampolgár, én azt hiszem, hogy az eddigi a legjobb ombudsman, a nem tudom hányból eddig, Renate Weber volt. Vitathatatlan.
Tehát akkor ön azt mondja, hogy nincs szó arról, hogy a népügyvédje hivatal az egy át van politizálva?
Hát a népügyvédje csak úgy lehet átpolitizálni, ha az hallgat, nem csinál semmit. A népügyvédje nem fogad el törvényeket, nem szólal bele a törvényhozásba, nem szólal be, de a törvény alkalmazásába bele tud szólalni, ha például az állami hatalom, a közigazgatás visszaél hatalmával az állampolgár ellen. Akkor kell közbelépjen a népügyvédje gyerekek ügyével, elítéltek ügyével, betegek ügyével, iskola ügyekkel. Ilyen ügyekbe lép közbe az ombudsman, akkor, amikor feljelentések vannak különböző problémákkal. És a legfelső feladat a törvényhozásában megtámadni a kormány sürgőségi rendeleteket, ha azok alkotmány ellenesek, vagy csorbítják az emberi jogokat. Ha ilyen szempontból ellenzem ez a hatásköre az ombudsmannek, akkor én azt kell mondjam, hogy én nem láttam olyan alkalmat, amikor Renáté Weber más csinált volna. Úgy tud politizálni a népügyvédje, ha megkapja a jó fizetést, és nem csinál semmit. Volt olyan népügyvéd, aki évente egyszer se emelt alkotmány ellenes kifogást az alkotmánybíróságon. Na, az a népügyvédje, az az ombudsman politizált, aki nem csinált semmit.
És volt olyan népügyvéd.
Olyan népügyvéde van, aki támadja a kormány határozatokat, az egy jó népügyvédje. És azt is érdemes lenne elemezni, hogy hány alkotmány ellenes kifogást hagyott jó az alkotmánybíróság azokból, amit Renáté Weber kifogásolt.
Tehát akkor ön azt mondja, hogy a kormánykoalíció által felsorolt érvek ellenére a Renáté Weber mérlege az jó?
Igen, egyértelműen. Egyértelműen én azt mondom, hogy Renáté Weber mérlege, tevékenysége pozitív, az állampolgár érdekébe tette, és hogy nem politizált. Nem politizált ő akkor, mikor ezeket az Orbán és utána a Kicu kormány rendeleteket megtámadta, mindig akkor támadott, vagy csak akkor támadott, amikor alapvető jogok kartyúsításáról volt szó. Ő nem szólt bele a politikai harcba. Nem azt mondta, hogy PCD-nek, liberális pártnak, RMDS-nek vagy másnak érdekében lépek. Ő mindig azt mondta, emberek jogába. Például emlékszik tavaly, mikor először megszabták, hogy nem mehetünk ki a házból, és ezt elszabta a kormány. Ez az alkotmány alapvető jogának a szűk drasztikus csökkentése. És erre Weber azt mondta, hogy kérem szépen, ezt a kormány nem tudja eldönteni, azért mert a kormány a végrehajtó erő. Ezt csak a parlament tudja eldönteni, és meg kell szavazni ezt a javaslatot. Amit akkor az alkotmánybíróság elfogadott ezt a kifogást, és utána a kormány ezt csinálta. Ennek mi volt a következménye? Ugyebár volt egy szükséges állapot, és most van egy veszély állapot. Amit elfogad a parlament, pont azért, hogyha valami baj lesz, Isten ments, akkor ennek alapján, a törvény alapján lehessen például újra korlátozó intézkedéseket hozni, embereket házba tartani, nem engedni, hogy egyik városba, másikba egymérnek, és így tovább. Tehát azt akartam, hogy példázzam, hogy mintázzam, hogy mit jelent az ombudsman szerepe, és mennyire embercentrikus, emberjogcentrikus volt ebben a kifogásban. Semmi esetre nem volt egyik kormány ellen, vagy másik kormány ellen.
De hogy a liberálisok mégsem ezt mondják, akkor mi volt az ő nagy bűne a liberálisok szemében?
Egy nagy bűne van Webernek, hogy politika fölött tiszteletbe tartja az alkotmányt. Ők attól félnek, hogy ha sürgőségi rendeleteket hoznak meg, amelyekben vannak akármilyen alkotmány ellenes döntések, azokat meg fogja támadni, mert más nem tudja megtámadni. Még egyszer mondom, csak az ombudsman. Hiába például egy sürgőségi rendeletbe, ha én beviszek egy alkotmány ellenes cikkeit, hiába tudom, hogy alkotmány ellenes, azt csak akkor tudom megtámadni én parlamenti képviselő vagy szenátor, amikor a sürgőségi rendeletből törvénytervezet lett, és a parlament eldönti annak a sorsát. De a román alkotmány szerint a sürgőségi rendelet attól a pillanattól, hogy megjelenik a hivatalos közlönybe, törvény lesz. Alkalmazzák. És akkor lesz egy hosszú periódus, rövid vagy hosszú periódus, amikor a sürgőségi rendeletet alkalmazzuk, anélkül, hogy azt megvitatnánk a parlamentbe. Mivel a kormánypártnak parlamenti többsége van, nem érdeke, hogy minél hamarabb sürgőségi rendeletből törvény legyen, hanem alkalmazza fél évig, évig, néha egész mandátumon át, és majd egy következő parlament fogja megállapítani, hogy a sürgőségi rendeletben voltak alkotmányellenes előírások, és módosítja azt egy újabb parlamenti többség. Mindaddig viszont senki más nem fogja megtámadni, nem tudja megtámadni az alkotmányellenes cikket. Nem tudom, ha világos voltam. Ezért fontos az ombudsmannek a szerepe, és ezért van a román alkotmányban ez így beépítve, beékelve az ombudsman, hogy megvédje az állampolgárnak az érdekét.
Tehet egyebet most a kormánykoalíció, mint azt, hogy tiszteletben tartja a taláros testület döntését, és eláll a Renate Weber leváltására tett kísérletektől?
Hát reményem szerint egy dolgot tehet. Nem tehet, amit meg kéne tegyen. Bocsánatot kérjen Renate Webertől.
Tehát ez most akkor azt jelenti, amit eddig elmondtunk, hogy gyakorlatilag a népügyvédje meneszthetetlen a tisztségéből, ami az én szememben azért fura, mert...
Én nem mondtam ezt. Én azt mondtam, hogy Renate Weber menesztése alkotmányellenes. Azt én nem állítottam, hogy nem meneszthető a népügyvédje. A népügyvédje meneszthető adott esetekben, amelyet az alaptörvény és a sarkalatos törvény a népügyvédjének, az ombudsmannek a törvénye előír.
Igen, csak hogy nagyon erős státusú intézményről beszélünk.
Ami... Egyáltalán, tehát ha alkotmány ellenesen dönt, akkor alkotmány ellenesen egyből leváltják őt. Itt nem arról volt szó, hogy protektős, mondom, az a tény, hogy mindegyik alkotmánybíró egyértelműen így látja, bizonyít azt, amit én eddig mondtam, hogy mennyire igaz, hogy Renate Weber nem voltam leváltani.
Térjünk rá egy picit, még van néhány percünk az adás időből arra, hogy milyen ez az intézmény. Egy nagyon erős státusú, viszont eléggé puha hatáskörű intézményről beszélünk, amely nem szankcionál, csupán védi az állampolgárokat a hatóságok túlkapásaitól. Mennyire van kiszolgálva? Elméletileg nincs kiszolgálva, de gyakorlatilag mennyire van alárendelve a politikum kénye kedvének a népügyvédje intézmény?
Az ombudsman népügyvédje, nem szeretem ezt a fordítást magyarra, mert sehogy nem jogos, nem erkölcsös, mert ha azt mondom népügyvédje, akkor az egyszerű ember, aki nem tud jogot, hogy népügyvédje, én éppenek a rend része vagyok, akkor én felmehetek a népügyvédhez, akinek elmondhatom panászát, és az be kell perelje az államot a népbe, a nevembe. Nem erről van szó, ezért erőltetett ez a fordítás román nyelvre és magyar nyelvre is. Azt hiszem, hogy ha azt mondjuk, hogy e-mail vagy komputer, vagy nem tudom, online, akkor el kéne fogadjuk azt is, hogy ombudsman, mint megnevezés. Nem erről van szó. Tehát az ombudsman intézménye, az nem egy végrehajtó intézmény. Az nem tud igazságot szolgáltatni. Az csak orvoslást tud kérni. Orvoslást tud kérni, de olyan társadalmi, szakmai, politikai akár csak elismerése van, hogy az állami intézmények tartnak attól, hogy az népügyvédje, az ombudsman kritizálja őket. Az északi országokban, ahol kitalálták ezt az intézményt, az ombudsman sokkal erősebb, nem mindegy miniszter, hanem maga a miniszterelnök. A miniszterek attól félnek legjobban, hogy évi jelentésében az ombudsman kritizálja az adott minisztert, mert annak a politikájára, a pályájának nagyjából befellegzett. Még egyszer, nem, hogy nem válasszák meg, listára se teszik. Tehát ott van egy erkölcsi stabilitás is a törvényes és politikai mellett. Ezt kéne Romániába kiépíteni, amit 30 év alatt nem lehetett. Persze vannak konkrét panaszok oktatásban, ha magyar ellenes, ha nem tudom, ilyen vagy olyan oktatás van, kórházban diszkriminálnak ezért vagy azért, iskolában nem fognak be azért, mert autista vagy más dologért, börtönben kellemetlen helyzetbe hoznak, vagy megbüntetnek igazságtalanul, mindezek olyan ügyek, amivel a népügyvédjéhez fordulhatnak. De a népügyvédje nem tudja ezt orvosolni, hanem ő maga tovább megy, akár törvényszékre adja az ügyet, akár minisztériumot felszólítja, a minisztert magát, hogy itt és itt bajban tessék orvosolni ezeket a helyzeteket. Romániában nem adnak túl nagy fontosságot az ombudsmannak az évi jelentésére. Nem láttam egy tévét sem, egy rádiót sem, ahol a jelentés előírásait vagy konklúzióit vitatták volna, hogy jó vagy rossz. Igaz, nem csinálták soha. Ez bizonyítja, hogy ez nem egy túl fontos dolog az ember, csak a kicsi maga ügyére kerül. De én azt remélem, hogy erősödni fog a Ombudsman intézete Romániában is, mert egy nagyon fontos alkotmányos szerepe van.
Igen, hát az Ombudsman személyéről, illetve az ombudsmani hivatalról is csak most beszélünk itt a rádióban is, amikor botrány van körülötte.
Hát korábban persze, mert érdekli az embereket, különben nem.
Igen, de hogy az emberek egyáltalán ön szerint tudják azt, hogy itt Marosvásárhelyen is van a népügyvédje hivatalának, itt Marosvásárhelyen is van egy kirendeltsége, és ide is be lehet menni, és lehet jogorvoslatot kérni. De tudják ezt az emberek?
Igen, nem. Nem, hát amikor, mikor mondtam, hogy vannak ilyen regionális képviseletek, és be lehet menni, az emberek csodálkoztak. Van, és ez nagyon fontos. És itt a vásárhelyi képviselő az egy kitűnő jogász, aki nagyon sok emberen segített.
Tehát akkor nem szorul ránc felvarrásra ez az intézmény? És ha valamit fel lehet róni Renate Webernek, illetve az előtte lévő ombudsmanoknak, akkor az, hogy ezt a hivatalt nem tudták olyanná tenni, hogy közelebb kerüljön az állampolgárokhoz. Ön itt az imént említette az északi példákat. Svédországban például a királyi trón után a népügyvédjé fontosságban és presztízsben a legrangosabb tisztség. Tehát a király után Svédországban a népügyvédje következik. Nálunk ezzel szemben láthatatlan. Egy láthatatlan intézményről beszélünk, és...
Hát nézze meg, ha valaki látható, akkor Renate Weber az volt az elmúlt két évben, tehát az nagyon soktól függ, hogy ki vezeti az intézményt, hogy ki a népügyvédje, hogy mennyire látható, mennyire meggyőző, mennyire karizmatikus, mennyire érvel jól. Ebbe igaza van. Az, hogy a sajtó mennyire adja ezt el a népügyvédnek a tevékenységét, az a sajtó dolga, csak itt sokkal jobban érdekli az embereket az, hogy a medvekék kukázik, vagy hogy mi történt egy autósztrádán, egy baleset, vagy hogy mi történt adott közösségekben. Az ilyen elvi dolgok, elgondolkoztató dolgokat nem nagyon vitatja se a rádió, se a tévé, és elnézést kérek, de úgy látom, hogy a vita szintje, a logikai vita szintje, az érdembeli szint nagyon-nagyon sokat csökkent 30 év alatt Romániában. Hát az, amit most látok, akár politikában, akár a rádió, tévében, ahhoz képest, ami ezelőtt 20 éve volt a rádióban, tévében, politikában, sokkal gyengébb minőségű, elnézést kérek az őszintességemért.
Jó, de azért, ha már itt tartunk, nem tudom, mikor láttunk utoljára vitát a miniszterelnök és az ellenzéki pártvezér között, vagy mikor láttunk legutóbb vitát Ludovik Orbán és Marcel Ciolacu között?
Igazán, az, hogy közöttük van, az persze, hogy miniszterelnök nem fogadja, mert a miniszterelnök mindig veszít egy ilyen vitán, amikor ott van, nem. De politikai pártok, nem emlékezzem vissza 20 évvel ezelőtt a parlamentben, milyen tematikai vitak voltak törvény elfogadásának. Az embereket érdekelt, este nézték órákig ezeket a vitákat, és véleményük volt, hogy ennek vagy annak a pártnak van igaza. Ma azt látom, hogy már nincs is indítvány ilyen törvényekre, a parlament a kormánynak a segítségét képezi, a kormány törvénytervezeteket vitatják csak, alig van parlamenti törvényindítvány, törvénytervezet, és ezek általában nem érdekesek, valamilyen konkrét célt szolgálnak. Tehát az, amit a parlament kéne csináljon, közérdeket és közproblémákat, közbajokat orvosoljon törvény által, ez a mai nap eltűnt. Hát nézze meg a medvék problémáját. Ott Táncsalós Barna most harcol, és nagyon jól teszi, remélem sikerülni is fog. De oda kellett jussunk, hogy 8-szor többen telefonáljanak a 112-esre, hogy több embert öljön meg több embert öljenek meg medvék egy hét alatt. Több 100 000-es károkat okozzanak a medvék pár hét alatt, és a kormány és a parlament ne lépjen. Hát mire várnak? Igaz vagy nem igaz? Hát erről kell beszélni.
A medve kérdésről beszélgetni fogunk, még a népügyvédjével kapcsolatosan egy kérdést engedjen meg. Itt arról beszéltünk...
Az emberi jog, hogy az életemet megvédje a népügyvéd, vagy akárki más medvékkel egy szemben is.
Pontosan. Népügyvédjével kapcsolatosan itt ugye azt mondtuk, hogy nem szolgálja ki a szociáldemokratákat, vagy nem szolgálta ki a szociáldemokratákat Renate Weber. Az a tény, hogy Marcel Ciolacu, illetve a pártja ennyire kardoskodik Renate Weber mellett, az nem árt ennek az egész ügynek?
Nem, tehát ez megközelítés, ez meddig, ez szándékper, hogy érdeke jön a TV-bernek. Nem, véleményem szerint a PCD-t egyszerűen megjátszott a politikai harc, tehát neki ez egy lehetőség volt, amit megjátszott.
Tehát akkor ön azt mondja, hogy ebből a népügyvédjek körüli harcból, most azt mondta ön, hogy az Alkotmánybíróság adott egy pofont a kormánykoalíciónak.
Hát nem csak... pofont, ez eufemisztikus kinyílás.
Persze, de hogy...
Simbolikus, nem?
Igen, de hogy értsük ezt így. Renate Weber kikerült győztesen.
Igen,
Renate Weber győztesen került innen ki. Ugyanígy lehet azt mondani, hogy győztesen került ki a harcból a Szociáldemokrata Párt is, amely azt mondta végig, hogy nem szabad leváltani Renate Webert?
Persze, neki ez egy nyeresség, egy politikai nyeresség, hogy mi küzdöttünk előle, minket leszavaztak, csak azért már sokan voltak, de nekünk volt igazunk. Ezzel van olyan ember, akit ezzel meggyőz, hogy mi most az igazság oldalán voltunk. Ez politikailag kampányban ki fogják használni. Én is ezt tenni.
A Szociáldemokrata Párt bizalmatlansági indítványt terjesztett be a kormánykoalíció ellen. Tegnap szavaztak erről a parlamentben. Ezt a bizalmatlansági indítványt leszavazták. Most politikai tőkéről beszéltünk, győzötte, veszítette valamelyik párt. Van ön szerint esélye a Szociáldemokrata Pártnak a jelenlegi kormánykoalícióval szemben? Meg lehet ezt dönteni, vagy csak akkor lehet megdönteni, ha a kormánykoalíció megbuktatja saját magát?
Hát erre most nem lehet igenne vagy nem válaszolni. Mint tudjuk, két kormánykoalíciós pártban választások, első választások lesznek ősszel. Ezek a választások újra fogják írni a politikai erőket. Lehet, hogy a liberálisak belül leszakad egy frakció, lehet, hogy az úszerén belül leszakadnak párpolitikusok. Nem tudjuk, hogy ebből mi lesz. A mostani kormánykoalíció véleményem szerint stabil. Vannak jó ötleteik, például infrastruktúra, fejlesztés, gazdasági fejlesztés. Itten van remény, hogy fognak lépni, ez véleményem szerint jó. Vannak negatív oldalai, igazságszolgáltatásban én nem tudok egyet érteni egy pár kormány döntéssel, és nem meggyőző az igazságügy miniszter. De kormánynak mindig időt kell adni ahhoz, hogy valamit bizonyítson, és utána eldönteni. Tehát egyezünk abban meg, hogy a bizalmatlansági indítvány és a kormány leváltása mandátum idején az kivétel. Az kivétel. A szabály az, hogy én egy többséget 4 évre szavazok meg, és megvan a 4 év, hogy bizonyítson. Aztán utána annak alapján, amit bizonyított, újra választom, vagy nem. De ne menjünk be abba a játékba, hogy most bizalmatlansági indítvány, és akkor most esélyünk van, és meg nem. Erről szó sincs. A többség megvan a parlamentben, akkor nem fog átmenni a bizalmatlansági indítvány. Ez így normális.
Itt arról beszéltünk, hogy a kormánykoalíció szabálytalanul állt neki, alkotmány ellenesen állt neki Renate Weber leváltásának. Ez egy ok arra, hogy a kormánykoalíciónak felírjunk egy rossz pontot. Ha megengedhetek itt a műsorban magánvéleményt, akkor az én szememben az is egy negatívum, amit Florin Kücsú miniszterelnök mondott nemrégiben. A kormánynak vannak nagyon jó tervei, ezek a parlamentben elakadnak, és a jövőben ezen úgy fog változtatni, hogy sürgősségi kormányrendeletekkel kormányoz a kormánykoalíció. Szerintem ez sem feltétlenül jó dolog.
Ez rossz dolog, igaza van. De ez teljesen rossz dolog. Véleményem szerint ez bizalmatlanság indítvány ok alap, ha ezt tényleg megcsinálja. Mert ha tetszik, nem tetszik, a törvényhozó ebben az országban, épp úgy, mint Európa bármelyik Európa Uniós tagországokban, a parlament. Nem a kormány kritizálja a parlamentet, hanem a parlament kritizálja és ellenőrzi a kormányt. Ez az erővitlan. És az a hatalmi ágak, igazságszolgáltatás, törvényhozás, törvényalkalmazás közötti eszközök, mechanizmusok vannak, hogy ellenőrizzük, és hogy egyensúlyozzuk egymást. Ezt tiszteletben kell tartani. Igen, itt a kormánynak volt épp rossz pontja, de mondom, vannak jó döntései a kormánynak, nem lehet erről azt mondani, hogy emiatt a kormány meg fog bukni. Kell hagyni dolgozni, és meglátjuk, hogy mik lesznek az eredmények ősszel, és akkor újra tárgyal.
Ezzel azonban áteveztünk egy teljesen más témára. A mai Napra Kész arról az alkotmánybírósági döntésről szólt, amelynek értelmében alaptörvénybe ütközik a Renate Weber ombudsmani tisztségből való menesztésére vonatkozó parlamenti határozat. Egyszerűbben fogalmazva, Renate Weber továbbra is maradhat a népügyvédje, és nem jött be a koalíció számítása, miszerint el kell távolítani őt ebből a tisztségből. Frunda György jogász, volt szenátor segített szétszálazni ezt a történetet és tisztábban látni. Köszönöm a beszélgetést.
Én köszönöm a meghívást.